Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ne féljünk kicsivé tenni magunkat Isten és egymás előtt. Ne féljünk elveszíteni az életünket, odaadni az időnket, lemondani valamiről, hogy egy testvérünknek jobb élete legyen és boldog legyen, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Jótékonysági palackgyűjtést hirdet a jezsuita rendtartomány, amellyel az arlói játszótér kialakítását szeretnék segíteni. Céljuk 10 000 palack visszaváltásából 500 000 forint összegyűjtése. Köszönik, ha a farsang során felhalmozott italos palackokat elviszik a budapesti Krisztus Király kápolnába, és azok felajánlásával részt vállalnak a kezdeményezésben. A Borsodabolyi Zemplén vármegyei arlón élőket már 5 éve segítik személyes jelenlétükkel és megvalósított fejlesztésekkel a jezsuiták. 2024 őszén újabb mérföldkőhöz érkeztek, amelyhez barátaik, jótevőik segítségét is szeretnék kérni. A csaknem 4 000 lelkes arló nem rendelkezik játszótérrel. A helyi általános iskolának nincs tornaterme. A testnevelés órákon csak külső területen tudnak mozogni a gyerekek. Ezért célul tűzték ki, hogy a jezsuita jelenlétház udvarán biztonságos, felügyelt játszótér épülhessen, olyan mozgási lehetőséget biztosítva a gyermekeknek, amely fejlődésükhöz elengedhetetlen. A teljes játszótér kialakításához 6 millió forint szükséges, melyből eddig 3 millió forint áll rendelkezésükre. A jótékonysági célra felajánlott palackokat március 1-én szombaton 8 és 20 óra között leadhatók a Krisztus Király kápolna udvarán, 8. kerület, Budapest, Revicki utca 9. Az üres palackokat visszaváltásra alkalmas állapotban kell elhozni, vagyis üresen, nem összenyomva, látható vonalkóddal. Magyarország páratlan természeti örökséggel rendelkezik, amely világviszonylatban is különlegesnek mondható, hangsúlyozta a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár Miskolcon az Év Emlőse című kezdeményezés nyitó rendezvényén. A helyettes államtitkár szerint az év emlősének kiválasztott magyar szöcskeegér kiváló képviselője az ország számos olyan természeti értékének, amely világállományának fennmaradásában Magyarországnak döntő felelőssége van. Az örökség helyi értékét az embereknek annak fényében kell meglátniuk és alakítaniuk, hogy globális és európai szinten is drasztikusan fogyatkozik a biológiai sokféleség, tette hozzá Balczó Bertalan. Az év emlőse programban az állatfaj megismertetése mellett arra is törekednek, hogy megmutassák, mi veszélyezteti az állományt, milyen természetvédelmi kihívásokkal néz szembe a szakma, és melyek az aktuális teendők, mondta. Veszélyes a Holt-Tisza jegén tartózkodni, és az sportolásra is alkalmatlan, figyelmeztetett a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Tájékoztatásuk szerint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársainak mérése alapján a Holt-Tisza jege jelenleg 2-3 cm vastag. A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt és nem mozog, írták. A fagyásban lévő jég egyéni terheléshez legalább 8, csoportoshoz 12 cm vastagság szükséges, így a jelenlegi mérések alapján a Holt-Tisza jegén tartózkodni veszélyes, továbbá az sportolásra alkalmatlan, hangsúlyozták. Végül az időjárásról. Csütörtökön túlnyomóan napos időre számíthatunk, de az északkeleti tájakon időszakosan több lehet a felhő. Csapadék nem várható, általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csak az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Február 20-án csütörtökön szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, földi zarándokságom új napja, igyekvőben afelé, a híd felé, mely átvisz a túlsó partra, az örök élet partjára, oda, ahol téged, Uram, újra megtalállak, ne most már fényességedben és dicsőségedben. Segíts, hogy ma figyelemmel odahallgassak szavaidra és sugalmazásaidra. Vezess mindig, hogy ki tudjam kerülni a veszélyeket, melyek utamon is rám leselkednek. Add meg nekem, hogy örömmel siessek fele barátom megsegítésére, szükségeiben. Mária, Jézus anyja és a mi anyánk, vezess engem szent fiathoz, és imádkozzál érettünk, most és halálunk óráján. Amen. Napindító, pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Boros Lászlótól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az ember csak a mások felé megnyíló szeretetben ismerheti fel igazi önmagát, hogy képes szeretetet adni és kapni. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az aladárok és álmosok ünneplik névnapjukat. Az aladár germán eredetű név, valószínűleg a germán Aldarik vagy az Aldemár név megmagyarosodott alakja. Elemeinek eredeti jelentése öreg, tapasztalt plusz híres, vagy hatalmas, testőr, hadnagy, mindenben hatalmas, elöljáró. Az álmos pedig török eredetű régi magyar név, Árpád fejedelem apjának a neve. Jelentése megvett, megvásárolt, más feltevés szerint szerző. A magyar álom szóból való származtatása vitatott, a név későbbi használatában azonban szerepet játszott ez a közszó is. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves aladár és álmos nevű hallgatónkat, csak úgy, mint a ma születésnapjukat ünneplőket, és gondolunk azokra is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a Társadalmi Igazságosság világnapja, és érdekességként azt is megemlítem, hogy a mai nap a pipázók nemzetközi napja is. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a Következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelynek témája néhány másodperc múlva kiderül. Ezután pedig a közérdekű információké lesz a főszerep, hiszen hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos-meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a mai nap versét. majd 6:30 megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és egy újabb részletet tolmácsolunk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Oswald érsek életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Ezt követően a napi mája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval várom Önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai hírek után jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorainkhoz jó rádiózást, kellemes időtöltést, és mivel még a nap elején járunk, szép napot is kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Tóth Barbara fitoterapeutával beszélget az aromaterápiáról, illóolajok használatáról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Utaltál arra a találkozóra, ez novemberben volt, amikor egészségperceket tartottatok az Aromapodban, és a stressz témáját jártátok körbe, hát ez egy örök téma, azt gondolom. Hát hogyan tudunk segíteni illóolajok segítségével?
Igen, a központi téma a stressz volt, éppen ezért, mert ugye tudtam, hogy következik egy olyan időszak, ami nem teljesen stresszmentes lesz senki számára, és próbáltam egy kicsit felhívni a figyelmet az immunerősítésre, a megelőzésnek a fontosságára, hogy hogyan védjük magunkat a különböző vírusoktól, baktériumoktól. Beszélgettünk a teljesen alapvető dolgokról, mint a hidratálás, a mozgás, a légzés, a kiegyensúlyozott táplálkozás fontossága, illetve természetesen mindig ajánlom a szolgáltatásaimat is, ami ugye most bővült a fülakupunktúrával, hiszen ez a következő képzés, amit végzek.
Akkor beszélgessük erről egy kicsit, hogy ez miért? Már jelenleg tart a folyamat?
Igen, már ki lehet próbálni, úgyhogy az egészségpercek kezdetekor mindenkinek felajánlottam, hogy aki szeretné kipróbálni, az nyugodtan kipróbálhatja, és ez pont arra volt elég ez az idő, hogy a kezdetekkor megszúrtam a fülét, és a végén ki tudtam venni a tűket.
Jól érzem, hogy ez egy olyan folyamat a te életedben, ami egy ilyen permanens folyamat? Tehát igazából nem fog véget érni ez a tanulás? Már ez amikor elmondhatod, hogy tulajdonképpen minden végzettség megvan ehhez a tevékenységhez, de a tanulás, akár a kliensek, a vendégek által, az mindig ott lesz.
Az biztos, hogy mindig ott lesz.
Hiszen... Vagy az önképzés.
Igen, hiszen például a fülakupunktúrát azt kifejezetten azért kezdtem el tanulni, mert kérték, hogy legyen. Úgyhogy, de egyébként is érdekelt a dolog. És hát igen, már megvannak a következő dolgok, hogy mit fogok még utána. És hát nyilván ezzel ugye a tevékenységi körömet is tudom bővíteni. Többféle szolgáltatást tudok felajánlani a vendégeknek, de ugye az előbb beszéltünk arról, hogy milyen hatásai vannak, és ugye a fülakupunktúrát is van olyan vendégem, akinek már 2 hónapja folyamatosan csináljuk, és nagyon jó hatásai vannak klimaxos tekintetben, bélrendszeri tekintetben, tehát pozitív visszajelzések vannak.
Beszélgettünk arról annak idején, hogy az nagyon fontos, hogyha valaki megkeres téged bármilyen problémával, akkor elsőként történik egy állapotfelmérés, ami viszonylag hosszabb kikérdezés vagy beszélgetés, és ezt követően tudsz te hathatósan segíteni, tehát sok mindent tudnod kell, ahhoz, hogy az illóolajakkal érdemben tudjál hatni?
Igen, igen, bármely természetgyógyászati ágról beszélünk, mindig az állapotfelméréssel kezdünk. Tehát azért ez egy tényleg széles körű felmérés a vendégről, ahol azért nagyon sok mindenről esik szó, és a teljes képnek az ismeretében lehet felajánlani.
Ez egy nagy bizalom, ugye? Kezelés. Mert hogy azért itt meg kell nyílni annak, aki elmegy hozzád, és őszintén kell megnyílni, tegyük hozzá, mert talán akkor fogsz tudni hosszú távon segíteni neki. Sok mindent meg kell, hogy osszon veled.
Igen, igen, és sok mindenre rá is kérdezek, ami lehet, hogy esetleg egy kicsit kellemetlen is, de azért úgy gondolom, hogy aki eljön egy természetgyógyászhoz,
Szerintem
már tudja, és úgy gondolja, hogy illetve azt is tudja, hogy ahhoz, hogy saját magán segítsen, ahhoz kellenek ezek a dolgok, hogy igen, elmondjon mindent őszintén.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Tóth Barbara fitoterapeutával beszélgetett az aromaterápiáról, illóolajok használatáról, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc Észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és 39-es kilométerek között szintén felújítják, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőre irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerbel területén a 15-ös kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. A Füzesabony felé autózók sávlezárásra számítsanak. Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén a szokott rend szerint, azaz február 22-én szombaton 22 órától február 23-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy március 1-ig a nemzetközi forgalomban közlekedő legalább 7-es Euro 3-as környezetvédelmi besorolású tehergépjárművekre azonban nem vonatkozik a tilalom. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma általában derült, napos idő valószínű, de az északkeleti-keleti határ közelében lesznek változóan felhős tájak is. Csapadék nem várható. A déli szél csak északnyugaton élénkülhet meg kevés helyen. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 7 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok pedig a következők. Budapesten és Debrecenben mínusz 8 fok van, a Kékestetőn mínusz 11, Miskolcon és Szolnokon mínusz 7, Nyíregyházán mínusz 8, Egerben mínusz 7, Encsen mínusz 9, Tokajban, 60-ban, Gyöngyösön, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben mínusz 7, míg Törökszentmiklóson mínusz 8, Kisújszálláson pedig mínusz 7 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvosmeteorológiai jelentésként elmondható, hogy front ugyan nem érinti térségünket, de az átlagosnál hidegebb idő miatt az ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz bőrünk vérellátottsága, amely hamar annak kiszáradásához vezet, és különösen a végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti. A levegő alacsony páratartalma miatt pedig a felső légúti, hurutos megbetegedések esélye növekszik, hiszen a nyálkahártya kiszáradhat. Kifejezetten frontérzékenységhez köthető panaszoktól tehát nem kell tartani, azonban az átlagosnál hidegebb idő sokaknál kellemetlen tüneteket válthat ki. Ilyenkor az erek összehúzódnak, rontva a bőr vérellátottságát. Mindez könnyen bőrszárassághoz vezethet, valamint a légutak nyálkahártyájának kiszáradásához, azon keresztül pedig a felső légúti fertőzések fokozott kockázatához. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Oh,
A nap verse. Ifjú szívekben élek. Ifjú szívekben élek, s mindig tovább. Hiába törnek életemre vén huncutok és gonosz ostobák, mert életem millió gyökerű. Szent lázadások, vágyak s ifjú hitek örökös urának maradni. Nem adatik meg ez mindenkinek, csak aki véres, igaz életű. Igen, én élni s hódítani fogok egy fájdalmas nagy élet jussán. Nem ér föl már szitkozódás, piszok, jányok s ifjak szívei védenek. Örök virágzás sorsa már az enyém, hiába törnek életemre. Szent, mint szent sír, s mint koporsó, kemény. De virágzás, de élet, és örök.
Ady Endre Ifjú szívekben élek című versét Galán Géza előadásában hallották. Ady Endre 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zirahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban. De az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től pedig az egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete A halottak élén címmel. Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Vatikáni jelentés. A Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke imára hív a Szentatya gyógyulásáért. Közzétették az elmaradt szerdai pápai audiencia katekézisét. Tanuljunk a napkeleti bölcseknek, a gyermek Jézusba vetett hitéből és reményéből. A pápa üzenete a Trivenetói Egyetem évnyitójára. A hagyományra és az idők jeleire neveljenek. A Hit Pajzsa díjjal tüntették ki Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érseket.
Vatikáni jelentés. A Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van. A Szentszék sajtóterme február 18-án kedden este 7:30 újságíróknak adott közleményében jelezte, hogy az elvégzett vizsgálatok alapján a Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van. A hivatalos közlemény. A laboratóriumi vizsgálatok, a mellkasröntgen és a Szentatya klinikai állapota továbbra is összetett képet mutatnak. A polimikrobiális fertőzés, amely a hörgőtágulat és asztmás hörkurut hátterében alakult ki, és ami kortizol, szteroid, antibiotikum terápiát igényelt, bonyolultabbá teszi a terápiás kezelést. A mellkasi CT kontrollvizsgálat, amelyet a vatikáni egészségügyi tím és a Gemelli Poliklinika Alapítvány orvosi tímje írt elő, két oldali tüdőgyulladás kialakulását mutatta, amely további gyógyszeres kezelést igényel. Ferenc pápa mindazonáltal jó hangulatban van. Ma kedd reggel megáldozott, a napot pedig váltakozva pihenéssel, imával és olvasással töltötte. Köszönetet mond azért a közelségért, amelyet most tapasztal, és hálás szívvel kéri, hogy továbbra is imádkozzunk érte. Szerda reggel a Szentszék sajtóterme távirat jelleggel közölte, a Szentatya nyugodtan töltötte az éjszakát, reggel miután felébredt, megreggelizett. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke imára hív a Szentatya gyógyulásáért. A Szentatya tüdőgyulladására érkezett hír nyomán a pápa római helynöksége szerdán reggel Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke nevében a következő felhívásra fordult a római hívekhez a helynökség honlapján. Figyelemmel és bizalommal követjük püspökünk Ferenc pápa egészségi állapotát. Tudatában annak, hogy mennyire értékes a közösségi ima, arra kérünk minden plébániai közösséget és a szerzetes élet közösségeit, hogy a mai, szerdavesti szentmise előtt egy órát töltsenek csendes imádsággal. Mint egy nagy család kérjük együtt az Urat, hogy adja meg a mi püspökünknek az erőt, amire szüksége van ebben a nehéz időszakban. Február 19-én, szerdán reggel.
Közzétették az elmaradt pápai audiencia katekézisét. Tanuljunk a napkeleti bölcseknek a gyermek Jézusba vetett hitéből és reményéből. Ferenc pápa közreadta a szerdai általános audienciájára készített katekézisét, miközben továbbra is kórházban maradt, hogy kettős tüdőgyulladással kezeljék. Ez alkalommal a három királyoknak a gyermek Jézusnál tett látogatásáról elmérkedett. Ferenc pápa továbbra is orvosi kezelés alatt áll a római Gemelli kórházban kettős tüdőgyulladása miatt. Közzétett katekézisében felszólította a híveket, hogy a három királyok példáját követve vállalják fel a gyermek Jézus elfojthatatlan örömét. Mivel az orvosai teljes pihenőt rendeltek el, a pápa felkérte a szentszéki sajtóirodát, hogy tegye közzé a szerdai általános audienciájára készült szöveget. Katekézisében a pápa a három királyoknak az újszülött Jézusnál tett látogatására összpontosított, folytatva az evangéliumi történetek elemzését, amelyek az Úr gyermekkorát mesélik el. A pápa áttekintette a napkeleti bölcsek útját és látogatását a gyermek Krisztusnál, hangsúlyozva, hogy amikor útra kelnek, a csillag újra megjelenik és Jézushoz vezeti őket. A pápa véleménye szerint ez annak a jele, hogy a teremtés és a prófétai szó az az ABC, amelyen keresztül Isten megnyilatkozik, és megengedi, hogy megtalálják. A csillag látványa elfojthatatlan örömet ébreszt ezekben az emberekben, mert a Szentlélek, aki megmozgatja annak szívét, aki őszintén keresi Istent, örömmel tölti el őket. A napkeleti bölcsek a házba belépve leborulnak és imádják Jézust, és értékes ajándékokat ajánlanak fel neki, amelyek méltók egy királyhoz, méltók Istenhez. Miért? Mit látnak? Tette fel a kérdést a pápa. Egy ősi szerző azt írja, látnak egy alázatos kis testet, amelyet az ige magára öltött. De az Istenség dicsősége nincs elrejtve előttük. Egy csecsemőt látnak, de Istent imádják. Ezáltal a három királyok az első hívőkké válnak az összes pogány között, az egyház képévé, amely minden nyelvből és nemzetből gyűlik össze. Kövessük mi is a napkeleti bölcsek nyomdokait, a reménye zarándokait, akik nagy bátorsággal fordították lépéseiket, szívüket és javaikat afelé, aki nem csak Izrael, hanem minden nép reménysége. Ferenc pápa azzal zárta katekézisét, hogy minden hívőt felkért, hasonlóképpen ajánlják fel a legszebb ajándékaikat a gyermek Krisztusnak, hogy ezáltal fejezzék ki neki hitüket és szeretetüket.
A pápa üzenete a Trivenetói Egyetem évnyitójára. A hagyományra és az idők jeleire neveljenek. Ferenc pápa üzenetet küldött a Trivenetói Teológiai Kar rektorának az egyetem 20. tanévének megkezdése alkalmából, megköszönve a fontos nevelői küldetést, amelyet az Észak-Olasz régió fiatal nemzedékje javára végez. Legyen egyre inkább olyan képzési hely, amely nem csak a teológia tanulmányozásával és elmélyítésével nevel, hanem minden egyes ember keresztény tanúságtételén keresztül is. Ezt kívánja Ferenc pápa üzenetében, amelyet Don Maurizio Girolami rektornak küldött, a Trivenetói Teológiai Kar alapításának 20. évfordulójára. A Szentatya arra buzdítja az egyetem oktatóit, hogy bátran vállalják fel az új kihívásokat, azért, hogy hatékonyan elvigyék az evangélium igazságát a mai emberekhez. A pápa köszönetet mond az eddig végzett fontos nevelői küldetésükért, melyet különösen a velencei térség ifjú nemzedéke érdekében végeztek mindez idáig. Továbbra is működjenek együtt az egyház missziójában, hogy eljuttassák Krisztus üzenetét a világba, híven az eredeti hagyományhoz, ugyanakkor nyitottan arra, hogy felismerjék az idők jeleit. Az oktatókhoz fordulva a pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy segítsék a fiatalok önmegvalósítását az igazság, a jóság és a szépség alapján, melynek forrása Isten. A Trivenetói Teológiai Fakultás 2024-2025-ös tanévének ünnepélyes megnyitóját február 18-án tartották Padovában. Az esemény egyben az egyetem fennállásának 20. évfordulóját ünneplő programsorozat nyitánya is volt. 2005-ben a Trivenetói püspökök kezdeményezésére jött létre az intézmény, azért, hogy egyetemi szintű teológiai képzést biztosítson az észak-kelet-olaszországi régióban. Francesco Moraglia érsek, velencei pátriárka, a fakultás nagykancellárja tartotta a nyitó előadást. Milyen legyen az európai kultúra? Reményre adó okok az elveszettség idején, értelmezni a jelent, megtervezni a jövőt címmel. A cseh politikus, dramaturg és költő Václav Havel 1984-es beszédét vette alapul a főpásztor, aki rámutatott a kortárs kultúra elidegenedésének okaira. A modern ember elszakadt a természetes világtól, a technológiai, tudományos értelem által létrehozott, racionalizáló értelmezés nyert teret, amely semlegesítette az élő emberi tapasztalat értékét, helyébe az elvont protokollok meddőségét állította. A totalitárius rezsimek pedig ezt a tapasztalati világtól való elidegenedést fejezik ki. Moraglia érsek megállapította. Jól lehet eltelt 40 év Havel beszéde óta, Szavai ma a mesterséges intelligencia térhódításával nagyon időszerűek, és a mindennapokban is észlelhetők. Mit jeleznek? Kiüresedett kapcsolatokat, elembertelenedő eljárásokat, az emberi tevékenység személytelenedését, melyek áthatják a tapasztalati világ minden szintjét, a politikától a munkáig, az egyetemi oktatástól a közegészségügyig. Ennek a korszakos torzulásnak az eredetét a szubjektivitás elvében és annak növekvő abszolutizálásában kell keresnünk, mely végül a személy elvének helyébe lép. Ez a logika aláásta az emberi kapcsolatokat és elmagányosodást okozott, amelyben a világháló és a kapcsolatok összetettsége üres kommunikációt idéz elő. Kapcsolataink elillannak, ahelyett, hogy megsokszorozódnának, és könnyebbé válna ápolásuk. A technológia és a mesterséges intelligencia korában tehát az oktatók és a diákok feladata, hogy empátiával tekintsenek az emberre, ahogy Krisztus kéri tőlünk, aki áthatja létezésünket és gondolatainkat. Reményre ad okot az, hogy az ember képes az igazra és a jóra törekedni, és ezen keresztül találkozni Istennel, aki fölemeli és megadja a léte végső értelmét. A velencei pátriárka szavaira utalva a Trivenetói Teológiai Fakultás rektora emlékeztetett. A technológia gyújtson világosságot az értelem használatával, és azzal, hogy kitágítja a transzcendens kapuit, így újjászületik bennünk a remény, szárnyakat kapunk jelenünk céljának eléréséhez, amelyben már Isten kegyelme lakozik.
Hit pajzsa díjjal tüntették ki Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseket. A Parma Fidei a hit pajzsa díjat az idén a kommunizmus áldozatainak február 25-i emléknapi alkalmából Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek adományozták. 2002-ben alapította a díjat Horváth Béla kisgazda képviselő és Gyurkovics Tibor költő író, hogy évről évre kitüntessék azokat az egyházi személyeket, akik a kommunista diktatúra elnyomása alatt megalkuvás nélkül is hűségesek maradtak egyházi küldetésükhöz és magyar hazájukhoz. Most hallgassák meg Bábel Balázs kalocsa érsek Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatát.
Parma Fidei, magyarul hit pajzsa díjat ebben az esztendőben a kuratórium nekem ítélte meg. Mintegy 24. alkalommal osztják ki ezt a kitüntetést. Kértem, hogy keressenek alkalmasabb és arra méltóbb szemét, hogy ezt a díjat átadhassák, de Horváth Béla, egykori képviselő úr, úgy döntött, hogy ebben az esztendőben nekem adják oda. Ez közel van a kommunizmus áldozatainak az emléknapjához. Jól lehet, én már a puha diktatúrában éltem, nevelődtem, viszont hát azért voltak összeütközéseim az akkori hatalommal, hiszen nem csak úgy az útlevelemet vették el, hanem sokszorosan ellenőriztek hittanórákon, valamint jelentéseket készítettek arról, hogy milyen lelkipásztori munkát végzek, és gyakorlatilag a rendszerváltásig csak káplán voltam. A hitet mindig nagyon fontosnak tartottam az életemben, akárcsak Szent Pál élete végén, amikor visszatekintett elvégzett apostoli munkájára, azt mondta, hogy a hitet megtartottam. Isten kegyelmével én is elmondhatom ezt, hogy hitem megtartottam. Azért kértem, hogy Kecskeméten a Piarista gimnázium dísztermében kaphassam meg ezt a díjat, mert bár vallásos gyermek voltam, amikor oda kerültem a Piarista gimnáziumba, de hitemet ott erősítették meg, és ott kaptam papi hivatást. Azt lehet mondani, hogy az a hit bontakozott ki bennem a teológiai stúdiumok során és egész életemben, hiszen olyan példákat láttam, amely meghatározó volt számomra. De más kiváló papi egyénességek is kísérték sorsomat, ismertem börtönviselt, megkínzott papokat is, említettem Tabódi Istvánt is, de az egykori plébánost, Keresztes Pálatyát is ide sorolom is többen másokat, akik elmondhatták azt magukról, hogy hitükért sokat szenvedtek, és megaláztatásokat viseltek el. Pár évvel ezelőtt egy kis füzetecskét írtam, hiszem a hitvallásunkat kiadta a Szent István Társulat is a hit évében. Ebben, mint egy szubjektív módon közelítettem meg azt az igazságot, amit mi a nagy hiszek egyben vallunk. Mert az számunkra a mérce, és annak én három fontos pontját tartom a keresztény élet oszlopának. Hiszek a Teremtő Istenben, a föltámadt Krisztusban, és a saját föltámadásunkban. Ezek azok a hittételek, melyek összekötik a krédót, amit szintén minden cikkeiben egyformán vallok. Annak örülök, hogy erről a hitről tanúságot tehettem, és azt szeretném, hogyha az én hitem, valamint a húsvéti gyertya fénye továbbadható lenne azoknak, akiknek főpásztora voltam, vagy káplánja voltam, vagy tanítottam, mert a hit az hallásból és jó példából ered. Remélem, hogy gondolataim segítenek megerősíteni majd a hitvallásba vetett hitünket, hiszen a mai világban a tanúságtétel elsőrendű keresztény kötelességünk. Így köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit is.
Bábel Balázs Kalocsa Kecskemét érseket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Lesz-e holnap még? viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, vár engem. Minden lépésem a szükösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Szívem első gondolata: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata: elmélkedések az év minden napján.
Te vagy a Messiás, olvassuk Péter apostol hitvallását Jézusról a mai evangéliumban. A héber Messiás szó magyar jelentése fölkent. Ennek görög fordítása a Krisztus, ami szintén fölkentet jelent. Jézus esetében nem helyén való földi királyságra vagy uralomra gondolnunk, inkább lelki értelemben vett uralkodásról beszélhetünk. Jézus olyan Messiás, akit az Isten kent föl királlyá, pappá és prófétává. Messiásnak nevezte őt az angyal, amikor hírül hozta a pásztoroknak születését, és messiási fölkentsége a Jánostól vett keresztség felvételekor vált nyilvánvalóvá a nép számára. Messiási királyságának és küldetésének lényege nem az uralkodásból áll, hanem szenvedésének és megváltó halálának elfogadásából. Amikor Jézus elfogadja Péter hitvallását, aki őt Messiásnak nevezi, éppen erről a szenvedésről jövendől tanítványainak. A szenvedő Messiás képe azonban nem fér bele Péter gondolkodásába, Jézus viszont egyáltalán nem akar más Messiás lenni. Könnyen megérthetjük tehát, hogy miért használt rendkívül kemény szavakat Péterrel szemben, mert ha elutasítaná a szenvedést, akkor egész messiási küldetését tagadná meg. Péternek, s valószínűleg a többi apostolnak is nehéz volt ezt megérteniük, s talán sokszor mi is értetlenül állunk, amikor a szenvedés értelmét keressük. Jézus az Atya iránti engedelmességből fogadta el szenvedését és halálát, amelynek jutalma a feltámadás lett.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Énekőegyház 147-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Hozzád sóhajt a lélek, Urunk! Ezután a Szent Vagyuram énekeskönyv 114-es számú éneke következik, melynek kezdősora így hangzik: Égből szállott szent kenyér. Végül befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 139-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Üdvözlégy, nagy király! Megismétlem tehát sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 147-es, a Szent Vagyuram énekeskönyv 114-es és az Éneklőegyház 139-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.